Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely által szól hozzánk és keresi mennyei atyánk a mi életünket. Írva található a 69. Zsoltár 27-től 28-ig terjedő verseiben. Ugye a 69. Zsoltár 27-től 28-ig terjedő verseiből miként szól hozzánk Isten beszéde? Kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok meg. Mert akit te megvertél, azt üldözik, és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el. Mert akit te megvertél, azt üldözik, és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. Gyülekezett ugyan. Szeretett testvéreim, a 69. Zsoltárnak ez a hallott két verse egy nagyon kemény tanítás, amit nagy figyelemmel, odafigyeléssel kell, hogy mi is befogadjunk és megszívleljünk. Testvéreim, ez a tanítás sok bibliamagyarázó értelmezésében egyfajta bosszúállásért kiáltó Átok Zsoltár, de nem az, hanem egy olyan törvényszerűséget állapít meg, amihez Isten mindig következetes marad. A törvényszerűség az, amikor a törvényeknek, mindenek engedelmeskednek. Ebben a világban nem csak fizikai törvények vannak, mint a gravitáció, hanem más szellemi jellegű törvények is vannak, és azok is ugyanolyan kemények, ugyanolyan következetesek, nem lehet azokat nem komolyan venni. Így hát a Zsoltárvers is egy törvényszerűséget fogalmaz meg nekünk, amihez mi is hozzá kell szabjuk az életünket. A 20. század az Isten keresztény egyházának a megverésének az időszaka volt. Az egész 20. század szinte erről szólt. Különösen itt Kelet-Európában. Isten látványosan próbálta, verte az ő történelmi egyházakhoz tartozó népét. És itt a hangsúly az Istenen van. Az Isten cselekedte ezt. Ehhez elvetemült embereket használt föl. Gonosztevőket használt föl. Ez a megveretés a közelmúlt történelmi ténye, mely nem csak a holokausztra, az izraelitákra alkalmazandó. Nem csak. Bár a média ezzel van tele, hogy elterelje a figyelmünket arról, hogy mi ebben, mi rólunk is szó van, római katolikusokról, protestánsokról egyaránt. A Zsoltár igéje azon igaz egyház nevében föllépőket, tehát az igaz egyház nevében föllépőket leplezi le, akik azt üldözik, akit, hogy idézem a Zsoltárt, te vertél meg, és azoknak okoznak fájdalmat, szólják meg a fájdalmát, akiket igazságos haragoddal te sújtottál. Fogalmazza meg a 3000 éves Zsoltár, de nem a Zsoltáros, hanem a Szentlélek. Az üldözés hangján hízelgő megszólásaikkal azok, akik igazaknak tüntetik fel magukat, az a céljuk, hogy önmagukat fényezzék. Önmagukat fényezzék, míg a megszóltakat, az általuk becsmérelteket bemocskolják. Ilyen áron akarnak tisztáknak, igazaknak, szenteknek látszani. De ez, testvérem, nem a Szentlélek bizonyságtétele. Sőt, semmi köze sincs Istennek ehhez a bizonyságtételhez. Nem az Isten lelkétől való. Mert, testvéreim, a Szentlélek mindig Krisztusról tesz bizonyságot, és a Krisztus egyháza iránti szeretetéről tesz bizonyságot. Az ő hűségéről. Amikor valaki becsméri az egyházat, a Krisztus testét, a Krisztus élő testét, az nem lehet a Szentlélektől. Ez a vádló által kinyilvánított féligasság, aminek másik felét mindig elhallgatja az, aki hazug és embergyilkos, vagyis az ördög. A Szentlélek, ahogy említettem, Krisztusról tesz bizonyságot. Krisztus pedig hűséges az ő egyházához. És a Szentlélek mindig megmutatja Istennek az ő egyháza iránti szeretetét, hűségét. Aki tehát megvetve, becsmérelve szólja meg Krisztus megvert, megpróbált népét. Aki az Isten általi megverés sebeit nem gyógyítja, hanem pusztán a bántás kedvéért föltépi, álnokságot cselekszik. Nincs az igazság birtokában. Nincs az igazság birtokában, hanem tévelyeg. A zsoltáros azt is mondja, hogy aki ekkora vakságtól szenved, vagy hogy ennyire félre ismeri Krisztusnak az ő egyháza iránti szeretetét, és kész akarva nem látja meg az Úr szenvedő egyházát, az maradjon továbbra is tévelygő. Ez a törvényszerűség, amiről beszéltem az Isten tisztelet kezdetén. Ez a törvényszerűség. Itt vannak kisgyerekek, a gyerekek is már megértik Dávid és Góliát történetét. Ennek az ószövetségi történetnek a lényege az, hogy az ellenség térfeléről felálló harcos Góliát, az óriás, a 4 méter magas óriás páncélfól állik felpáncélozva, több napon keresztül káromolva gyalázta az Istent és az ő népét. Mert nem lehet Istent úgy káromolni és gyalázni, hogy ugyanakkor az ő egyházát is ne gyalázza és káromolja az illető. Tehát ez a Góliát gyalázta, káromolta, becsmérelte, mocskolta az Istent és az ő népét. És írva van, aki az ő nevét hiába fölveszi, azt megbünteti az Isten, azon számon kéri az Isten ezt a bűnt. Ez törvényszerűség. Ez alól senki nem tud kibújni. És mi volt a pásztor Dávid hozzáállása ehhez az istenkáromláshoz, ehhez a gyalázkodáshoz, hogyan állt hozzá? Mivel Góliát te gyaláztad az Isten nevét, és az Isten megígérte, hogy az, aki gyalázza őt és az ő népét meglakol, ezért ma levágom a fejedet, és a testedet az ég madarainak adom. Ez a törvényszerűség. Dávid elhitte, hogy az Isten igazságot szolgáltat, és megkeresi a Góliáton az Isten káromlást. Ez törvényszerűség, testvéreim. Ezzel számolni kell. Ez nem marad büntetés nélkül. Egyszer sem, sohasem, senkinek az esetében nem. Még azoknál sem, akik vígan élnek. Legalábbis úgy látjuk mi, hogy ők vígan élnek. De nincs így. Azt mondja a zsoltáros az ilyen gyalázkodóról, a te igazságodra ne jusson el. Ezt az ítéletet erősíti meg a Biblia utolsó lapja is, ahol a lélek, a Szent Lélek így szól. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Félő, hogy ez már az az állapot, amiről Jézus ezt mondta a tanítványainak. Idézem. Ezeket beszéltem nektek, hogy meg ne botránkozzatok, a gyülekezetből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mondja Jézus, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Mert nem ismerték meg. Testvérem, amikor Luther Márton Jézusnak eme proféciáját értelmezte, különös istenfélelemmel kapcsolta magához az Úrnak ezt a tanítását, zárta a szívébe a Jézusnak ezt a figyelmeztetését. Félelemmel és reszketéssel könyörög Luther a kijózanító, szabadító bűnért, különösen Luthernért. A bűnért imádkozik, a szabadító, kijózanító bűnért. És ez egy nagyon merész gondolat, de hallgassuk meg, hogy ő mit, hogyan imádkozott. Ő így imádkozik. Ami jó Istenünk, engedje meg nekem, ha megengedi, hogy bűnbe essem. Hogy csak olyan bűnt kövessek el, amelyről tudom, felfogom és felismerem, hogy az bűn. Viszont olyan bűnt, folytatja Luther, amely nem tűnik bűnnek, hanem amelyet ráadásul nagy erénnyel és szentségnek tartanék. Olyan bűnbe ne vigyen. Ez egy nagyon kemény imádság, és nagyon igaz. Luther tehát könyörög, hogy Isten szabadítsa meg őt az Isten tiszteletnek látszó bűntől. Mentse meg őt attól, hogy inkvizítor váljék belőle, mert az Isten egyházában lévő emberből válik inkvizítor valaki. És nem a pogányokból. És nem olyan ember lesz inkvizítor, aki soha be nem tette egyetlen templomba se a lábát. Abból nem lesz inkvizítor. Hanem csak abból, aki az egyházból kerül ki. És azt mondja Luther, hogy ettől a szörnyűségtől, ettől a borzalomtól ments meg engem. Kinek szólt át a tanítás elsősorban? A gyülekezeti tagoknak. Azok, akik templomba járnak. Ettől a bűntől ments meg, könyörög Luther. Szabaduljon meg, hogy ilyen bűnt soha el ne követhessen. Mert ennek a bűnnek pontosan az a legszörnyűbb része, hogy nem látszik bűnnek. És úgy követi el az ember, hogy meg van győződve, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Ez a legnagyobb veszély. És hogyha figyelmesen elolvasod az evangéliumokat, akkor abból látni fogod, hogy ez a bűn juttatta a szent és ártatlan Isten fiát a keresztfára. Ugyanez az inkvizítori hozzáállás juttatta őt keresztre. Az Isten fiát. Az Isten tiszteletnek látszó bűn. Mert őt azzal vádolták meg, hogy ámító, szélhámos, és meg voltak győződve, hogy ők egy hamis profétát törölnek el a föld színéről. De nem ez történt, hanem az igazat ölték meg. Az igazság látszatával, a vallásosság köntösébe öltöztetve, álcázva tették mindezt. De testvérem, a veszély még ennél is nagyobb. Amikor a Zsoltárból elolvasjuk ezt az igét, akkor meg kell értsük, meg kell érezzük, hogy a veszély még ennél is nagyobb. Dániel azt mondja, vagy Dániel által azt mondja az Úr, hogy akik gonoszul cselekszenek a szövetség ellen, azokat a hamis proféta, az Antikrisztus hízelkedésekkel csábítja hitszegésre. Ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik, szól a dánieli profécia. Ez konkrétan azt jelenti, hogy aki öltözéstől lihegve elkezdett belerúgni az Isten megpróbált egyházába, vagy annak csak egyetlen legkisebb szolgájába is. Nos, aki ilyen mélységekig jut, az csak az Isten különös kegyelme, azt az ember csak az Isten különös kegyelme képes megfékezni, akárcsak Pál apostolt, akiről az Isten tisztelet legelején olvastam, mert a leállásra az öldöklésről lihegő Saul már önmagától nem lesz képes. Ez is törvényszerűség. Önmagától nem képes. Hanem oda fogja fordítani a fülét és a szívét minden hamis proféta hízelkedésére. És minden antikrisztusi csábításra. Nos, testvéreim, hogyha nyitott szemmel járunk, akkor azt fogjuk látni, hogy azok, akik vétkeztek a Krisztus teste ellen, sokan közülük nem jutottak el a bűnbánatra, hanem egyik tévelygésből a másikba jutnak, mint ahogy a méhecs, de egyik virágról száll a másikra, csak hogy ez a tévelygővel történik, és egyik hazugságból esik bele a másikba, egyre mélyebbre, egyre mélyebbre, egyre sötétebbre, és egyre nagyobb tévelygésbe. Ez az ő sorsuk. Na, ettől akar az Isten megszabadítani, amikor a Zsoltárból énekeltük, ebből a mélységből akar bennünket kiragadni az Isten, hogy te, én, mi ide ne jussunk. Az ilyen mélyen levő ember képtelen bűnbánatra jutni, hiszen megrészegedett az önmaga Isten tiszteletétől, amit nem lát kárhozatos Isten káromlásnak, mert megvakultak a szemei, és kővé vált a szíve, értelmét sötétség borítja. Dávid király paráználkodott. Házasságot tört és ölt. E nyilvánvaló bűnei összeroncsolták, összetörték Dávidot. E nyilvánvaló bűnei. Belerokkant, belepusztult Dávid az elkövetett, nyilvánvalóvá vált bűnébe. És megtért belőle. Isten pedig megbocsátott neki. De sokan vannak, akik az élő Isten ellen vétkeznek, de bennük nem látványos ez a bűn általuk az ő életükben, mint például a paráznaság. Mondják is, sokszor halljuk, nem öltem, nem loptam, nem paráználkodtam, nem törtem házasságot, tehát nem vagyok bűnös, mondják is. Az ilyen ember képtelen belátni, hogy valójában gyűlöli az Istent. De ha az Isten gyűlöli, akkor gyűlöli az ő népét is, az egyházat is gyűlöli. És akkor vétkezik ellene. Gyűlöl Istent, mert varázslókra, szemfényvesztőkre, jósokra, jövendőgondokra, és ezekhez hasonló átkozott tevékenységet űző gonosztevőkre hallgat. Az ő tanításokat követi, azoknak megfelelően cselekszik. Talán soha nem mondja ki, de messze elkerüli a bűnbánó gyülekezetet, az Isten egyházát és az élő Istennek a közelséget messze-messze elkerüli, hogy véletlenül se találkozzon vele. Sok ilyen ember van közöttünk. Emlékeznünk kell tehát a közelmúltra. Ne értsük félre ezt a gondolatot, amit most fogok elmondani. Tehát emlékezzünk a közelmúltra, amikor a vörös propaganda az ateista és kommunista ideológiával az egyházon belül vetette meg a lábát, és ez a pusztítás, és megtervezetten káromolta, üldözte, irtotta, pusztította, rombolta az Isten egyházát. Az egyházon belül, egyházi főméltóságok által történt ez. Nagy gyönyörrel részegedett meg az általa kivégzett mártírok vérével, aki ilyen gonoszságra adta a fejét. Aki részt vett ebbe a szörnyűségbe. Meg részegedett az általuk meghurcoltak és az általuk megöltek vérétől, higgyük el, hogy igaz az ige szava. Megrészegedtek, és a mai napig nem tudnak kijozanodni. A megrészegedés szenvedélyével meg vannak kötözve. Ma is visszasírják azt a kábulatot, amelynek csúcsán ők, az üldözők valóban egyfajta paradicsomban képzelték magukat, de milyen paradicsom az? Milyen Kánaán az? Gondolom, hogy senki közülünk nem kér belőle. Van, aki megtalálta a megbánás keskeny útját és szoros kapuját. És ennek a példáját olvastam fel Pál apostol életén keresztül. De legtöbben nem találják meg a kegyelmet, hanem régi kábulatukat újra cserélik le. Egy újabb kábulatra cserélik le. A Krisztus meggyötört egyházát viszont ugyanúgy utálják és üldözik. Ezekről szól a Zsoltár. A közelmúltban egyház üldözött egyházat. A történelemben az ilyen időszak, a téboly, az átláthatatlan homály és a teljes sötétség ideje, időszaka. Ma felekezet és vallás verseng az egyházzal. Ez is egyfajta üldözés, egyfajta lejáratás, egyféle mocskolódás. Ebben a fölfordulásban azt kérdezed, mikor annyiféle egyház felekezet, mindenféle vallási csoportosulás, tömülés van, azt kérdezi az ember, hogy most itt mi az igazság? Kinek van igaza? Ki az, aki nem hazudik, hogy és miként döntsen? Hát az ember teljesen össze van zavarva. Érthető is. Azt kérdezed, hogy mi a Krisztus egyházának az ismérve? Hát, aki őszintén keres, ezt kérdezi. A három ismér közül az első a hamisítatlan evangélium hirdetése és a sákramentumok kiszolgáltatása. Ez az első. A második ismertető az elsőből fakad, az elsőből fakadó szeretet, rend és fegyelem. A harmadik pedig a tanúk, a vértanúk. Szenvedve tett, szenvedve véghez vitt tanúbizonysága. Nos, ez a három ismertetője van a Krisztus egyházának. Része a szenvedés. Része a mártírok bizonyságtétele. Akkor hadd kérdezzem meg, ismered-e te a 20. század mártírjait, akiket a református egyházból ragadott ki az üldöző és ölt meg, vagy gyötört meg, ismered-e őket? És tudod-e az ő tanúbizonyságtételüket? És követed-e az ő tanúbizonyságtételüket? Akkor már nem kérdeznéd, hogy ki az igaz. És vajon a Krisztus egyházában vagyok, vagy sem. Mert akkor tudnád, hogy hol vagy. De addig, amíg nem ismered, ameddig nem érdekel, ameddig nem tudsz róla, addig bizony, nagyon erős a bizonytalanság. Köztudott, hogy az apostoli levelek közül a zsidókhoz írt levél elsősorban az izraelita zsidókból lett keresztényeknek a vigasztalására és megerősítése céljából született. Az üldöztetések rettenetes tüze pusztította őket. Sokan elbizonytalanodtak, földön futóvá lettek, testvéreim, semmi nélkül valók lettek. Mint amikor látjuk a tévében, hogy bombázzák valamelyik várost, és 200 000 vagy ki tudja hány ezer ember egy batyuban elhagyja az országot, és kénytelen elmenekülni. Ez történt a zsidókhoz írt levél szerint azokkal, akiknek szól ez a levél. Földönfutók lettek. Azért, mert a Jézust követték. Ezek száműzték őket, semmi nélkül maradtak. Minden vagyonukat elveszítették. És csak annyit kellett volna mondjanak, hogy oké, akkor nem követjük Jézust, akkor megyünk és grimászkodunk Mózes törvénye szerint tovább, és akkor ott maradhattak volna, megtarthatták volna az életüket. De nem, lemondtak erről, inkább vállalták az üldöztetést. De sokan belerokkantak ebbe a szenvedésbe. És őket vigasztalja a zsidókhoz írt levél, akik elbizonytalanodtak. Azt kérdezték, hogy egyáltalán jó helyen vagyunk. Akkor miért ér annyi szenvedés és nyomor, betegség, halál, barsors? Az egész levél ezt a kétségbe esett kételkedést akarja kigyógyítani az Úr üdvözített népéből, hogy ez a nyomorúság, ez a bánat el ne sodorja őket, ez a keserűség. Ebben a levélben hangzik el egy megszívlelendő mondat, ami olyan kipróbált tanítványokra utal, akik életüket tették kockára, amirunk Jézus Krisztus nevéért. A rájuk való odafigyelésre történő felszólítás így szól. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották nektek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket. Most ez parancs. A református hívőnek is parancs. A katolikus hívőnek is parancs. Ez parancs. Jézus tegnap és ma örökké ugyanaz. Zárul az idézet. Nem elég az evangélium szólójának a beszédére figyelni. Nem elég annak az embernek a szavára figyelni, aki magát az igaz egyház nevében árulja, illetve próbálja ránk tukmálni a beszédeit, tanításait. Nem elég csak erre odafigyelni. Látni kell az ő életének végét is. Azt kérdezed, hogy melyik hitet kövessen. Azokét a tanúkét, akik egész életükben többre tartották a Krisztus nevéért kapott gyalázatot a világ összes kincsénél. Független attól, hogy ki kínálta föl azt nekik. Mert most is így van ám ez. Felkínálja a világ fejedelmének, a világnak a gazdagságát. Csak hogy hátat fordíts Jézusnak. Ez veszélyes. Ez a vigasztalás tehát parancs is. Ismerd meg a te egyházad, a te gyülekezeted, a te hited mártírjait, és kövesd az ő hitüket. Ha ezt teszed, nem tévedsz el. Ilyen egyszerű. Ha ezt teszed, tudod, hogy Krisztus egyházában vagy. Akkor nem kívánkozol más rajongó, vagy ki tudja milyen közösségekben. Jézus egy másik biztos támpontot és figyelmeztetést is adott az övéinek, amikor azonosította önmagát mindazokkal, akik szeretik őt, hallgatják őt, engedelmeskednek neki, és követik őt. Krisztus csak és kizárólag a testvéren lehet, azon keresztül lehet szeretni. Mert Krisztus nem látjuk, nem tudjuk megfogni. Őt csak is a melletted élő embertársadon keresztül tudod szeretni. Ez egyszerű, ez logikus. Aki más tanít, az nem keresztény. Krisztust csak az egyház élő testén keresztül lehet szeretni. Szépen énekelik sokan, hogy oly, hogy szeretik Jézust. Nem lehet szeretni Jézust ilyen elképzelt, romantikus, vörös ködben úszó szeretettel. Csak gyakorlatban, csak azzal, hogy szereted a testvéredet. Nincs más útja. Erről így tanított maga az Úr. Aki titeket befogad, engem fogad be. Törvény. Ez is egy törvény. Nem lehet fölülírni, nem lehet kitalálni, nem lehet ezen okoskodni. Ez egy törvény. Krisztus befogadása tehát nem eszme. Távol áll tőle. Nem eszme. Nem elmélet. Hanem testi-lelki életközösség. Testi-lelki, tapintható életközösség. Gondoskodó szeretet, amikor enni adsz az éhezőnek, inni adsz a szomjazónak, befogadod a jövevényt, fölöltözteted a mezítelent, meglátogatod a beteget, és elmész a fogolyhoz. Ezt jelenti a testi-lelki közösség. Ezt jelenti Jézus szeretni. Őt nem lehet másképp szeretni. És ha másként szereted, akkor ezt nem fogadja el. Ezt nem írja le, nem írja alá, nem láttamozva a személyes aláírásával. Az tőle idegen. Sok embert küld el magától Jézus, nem ismertelek titeket. Az Isten a gondoskodó szeretet közösségében szövi egybe az ő népét, Krisztust és az ő egyházát. Ki viszont rágalmazza, becsmérli, megveti, üldözi, féligasságokkal bomlasztja, és megrontja Krisztusnak ezt az élő testét, ezt a testi-lelki közösséget. Azt az Isten is megrontja, mondja Pál, idézem Páltól az igét. Pontosabban így szól. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Isten temploma szent. Ezek vagytok ti. Ezért nem szűnnek meg az apostolok elég elszántan figyelmeztetni bennünket, hogy ébren és egymásnak szolgálva vigyázzunk, örködjünk. Egymásnak szolgálva, azaz egymás szeretve, egymást megsegítve, szolgálva örködjük. Nem lehet másképp vigyázni. Ezért parancsolja Isten, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot, hanem teljes odaszánással, a testeddel, az életed árán is, ha kell, védelmezd, mozdítsd elő a te testvérednek jó hírnevét. Te légy az utolsó, aki a leghalványabb sejtéssel is úgy beszélsz a testvéreddől, hogy őt bűnösnek állítsd be. Az utolsó pillanatig védelmezned kell őt, mint egy ügyvéd. Erről szól ez a parancs. A 10 parancsolatból idéztem, akit mindenki tud, abból idéztem, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot. Ez azt jelenti, hogy légy az ügyvéde a te testvérednek az utolsó pillanatig, ameddig védhető, és soha róla semmi rosszat nem mondsz, de annál több jót, hogy az ő jó hírnevét előmozdítsd. Ez a kálvini és reformátori tanítás erről a parancsolatról. És a Szentírás összefüggésében valóban így meg is állja a helyét. Uradat és Istenedet ismerő nép, bátorodjál fel, szeresd a megvert egyházat, ezt a maroknyi sereget, ezt a nyavajás olyan, amilyen népet. Szeresd, tevékenyen szeresd, tegyél érte valamit, amit csak megtehetsz érte, tedd meg. Így szeresd, de szeresd. Légy bátorítója és vigasztalója, ahogy Ézsaiás próféta vigasztalta az ő fogságba elhurcolt népét, Isten népét. Ha pedig e bizonyságtétel, amit ma hallottál, ennek alapján, ha te felismered álnokságodat, sietve fordulj kegyelemért, Hagyd el a csúfolkodók székét és a gyalászkodók gyülekezetét, hagyd ott. Szaladj ki abból a Babilonból, mely kárörvendve nevet az Isten népe romlásán. Akármilyen kellemes is abban a Babilonban lubickolni, hagyd ott. Halljad a zsoltáros figyelmeztetését, mert akit te vertél meg, azt üldözik. És a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg, azaz csúfolkodnak rajta. Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el. Ez nem ember szava, hanem az igazságosság és az egyenlő mérték törvénye, amihez Isten következetes, ezért óvaint, hogy teljes józanságoddal te is számolj vele. Kérjük Istent, hogy ne e kemény törvény szerint fizessen nekünk az ellene elkövetett bűneinkért. Ne e törvény keménysége szerint fizessen nekünk, hanem a még ennél keményebb kegyelemnek kétszeres mértékével, mely által Pál apostolt is üdvözítette. Jelenjen meg nekünk Krisztus, szóljon hozzánk, hogy valóban kiragadjon minket a tévelgésekből, a sötétségből, a kárhozatnak ebből a tébolyából. Amen. Áldott Istenünk, menj édesatyánk Jézus által. Hadd könyörögjünk, hadd kiáltsunk és zörgessünk nálad a Szentlélek szavával, aki így szól, egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt, Urunk. Add meg nekünk, akik hallgattuk a te ígédet, hogy ne legyünk ítélkezők, ne legyünk gonoszok. Fékezd meg nyelvünket és szánkat a te lelkeddel, a te bölcsességeddel ruház fel bennünket. Töltsd be szívünket a te ismereteddel és egymás iránti szeretettel, segítőkészséggel, hogy a te igazságodban járjunk. Hogy hozzád találjunk, a te otthonodba jussunk. Így formálj bennünket élő közösségé Jézus nevében, és így kérünk áldást, Urunk, minden szeretteinkre, kicsinyekre, nagyokra. Gyógyítsad a betegeinket, igazgassad a tévelgők útját, hogy hozzád térjenek, hozzád jussanak. Használj bennünket ebben hűséges szolgákként. Kérjük mindezt, Atyánk, Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.